Kossuth Rádió Kazincbarcikán, FM 97,7. Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. 20. századi történelem Horváth Szilárddal.
Nagy Imre, aki a jugoszláv nagykövetségre belépve elhagyta a Magyar Népköztársaság szuverenitás alatt álló területet és jogilag idegen ország területére lépett, néhány nap múlva diplomácia úton közölte azt a kívánságát, hogy el akarja hagyni a Magyar Népköztársaság területét. Kormányunk és pártunk úgy gondolta, hogy azzal az emberrel, aki így módon elhatárolta önmagát a magyar kommunistáktól, éppen úgy, mint a magyar néptől és magától Magyarországtól is, nincs többé dolgunk. Miután a Román Népköztársaság kormánya kész volt arra, hogy Románia területén számukra menedéket adjon, november 23-án Románia területére távoztak. Mi ígéretet tettünk, hogy velük szemben az általuk is utólag elismert múltbéli súlyos cselekményeikért büntető eljárást nem indítunk. Ezt be is tartjuk. Távozásukat nem tekintjük örök időkre szólónak. De a jelenlegi helyzetben magunk is úgy véljük, hogy leghelyesebb, ha egy időre elhagyják Nagy Imréjék az ország területét. Kádár János mondta mindezt Nagy Imréről egy 1956. november végi beszélgetésben. A folytatást tudjuk, Nagy Imrét 1958. június 16-án az imént idézettek ellenére kivégezték. Mi pedig a 20. századi történelem mai adásában arra teszünk kísérletet M. Kis Sándor és Szerencsés Károly történészekkel, hogy felidézzük Nagy Imre és Kádár János 1945-től, de különösen 1956-ban is azután összefonódó életét és halálát. Horváth Szilárdot hallják.
20. századi történelem. Viharos események magyar szemmel.
Mondhatjuk azt, hogy ez a két élet drámai pontokon összefonódik? Szerencsés Károly.
Hivatásos kommunista forradalmárokról van szó, akik itt Magyarországon tevékenykedtek történetesen, és életükjük 45 után többször keresztezte egymást. Talán egy harmadik személyt is érdemes néha behozni, Rajk Lászlót, tehát ez a három személy elvtárs is volt, vetélytárs is volt, meg tettes társ is volt, és éppen ezért 56 után, a forradalom után a leszámolás valószínűleg elkerülhetetlen volt.
1945 után az ő sorsuk egybefonódik a kommunista vezetés sorsával is jó ideig. Kádár János ugye 48-1950 között belügyminiszter, Nagy Imre 1947-től az országgyűlés elnöke, előtte ő is egyébként belügyminiszterként is ténykedik, földművelésügyi miniszterként, rengeteg poszton a Rákosi garnitúrához tartoznak. M. Kis Sándor.
Igen, csak különböző megélt múlttal, ki hol szocializálódik. Nagy Imrének van egy szovjetunióbeli pályafutása, érdekes módon, majd Kádár 89-ben az utolsó beszédben utal is, hogy én nem voltam soha szovjet ügynök, miközben a Grószék éppen azt akarják előszedni a szovjet levéltárból, hogy a Nagy Imre valahogy a névben volt ügynök. A Nagy Imrének van egy szovjet múltja, ő azért tudja, hogy működik ez a rendszer, mert megtapasztalta. Kádár János a Nagy Imre tapasztalatai mögött bőven elmaradva van egy elég gyenge magyar munkásmozgalomban, magyar ügyekkel, és neki majd 45-től kell megtanulni azt, hogy mi is az a szovjet típusú kommunizmus, a harmadik pedig mind a két emberhez hasonlítva ilyen európai beállítású van, tehát Rajk azért nagyjából ismert a nyugat-európai mozgalmakat is. A Rajk kommunizmusa, a Nagy Imre kommunizmusa, meg a Rákosi kommunizmusa ugyan majd a Rákosi alatt egy egységet jelent, de három különböző út és három különböző felfogás.
A Rákosi korszakban Kádár és Nagy Imre is kegyvesztettek lesznek egy ponton. Van azonban egy nagy különbség, hogy Nagy Imrét soha nem zárják börtönbe, Kádárt viszont igen. Miért?
Voltak kapcsolatai Moszkvában, és Rákosi tarthatott ettől, de már itt is egy érdekes pont, először Nagy Imre volt belügyminiszter. Amikor őt megkritizálták, akkor a kritika egyik forrása éppen Kádár. Aztán Kádár lesz belügyminiszter, alatta tüntetik el a volt belügyminiszter Rajkot. Egész horrorisztikus ez a történet, és amikor Kádárra kerül a sor az ő letartóztatására, akkor bizony ezt Nagy Imre is támogatja. Ez a vetélytárs, ez az azonos területen mozgás szerepet játszott az ő kapcsolataikba is. De érdekes az, hogy 55-ben sem likvidálják Nagy Imrét Rákosiék, ami már egészen meglepő. Nagy Imrét megfúrják, megbuktatják, kizárják, mindent csinálnak, de életben hagyják, ami ebben a mozgalomban ritkaság.
A Rajper azt hiszem, hogy döntő dolog volt. 1940 1989-ig. Könnyű volt együttműködni, mert hatalomban érezték magukat, tehát alkotó embernek. A Reichper a kommunisták számára azt villantotta fel, hogy ők nem alakítói a történetnek, hanem egy csavar a gépezetbe, és ezt a csavart, bárki legyen az a csavar, ki lehet cserélni. A Reichügy üzenet volt, akár Kádárnak, akár pedig Nagy Imrének, hogy eddig és nem tovább. Talán a Reich volt az, aki a Rákosi szempontjából talán a legveszélyesebbnek is számított, és aki a legtöbbet mozgott, innentől kezdve a legtöbb dologgal lehetett őt meggyanúsítani. Kádárnak se volt védettsége. Kádárnak már volt egyszer a füle mögött egy 30-as évekbeli történet ott a Kimszel, majd pedig, amit én az egyik legjobb politikai döntésének tartok, ami miatt aztán ugye már 45-ben a legsúlyosabb fegyelmit kap, hogy a békepártot létrehozza, mert ott azért megpróbálja ezt a doktriner kommunistaságot bevinni valami fajta egységbe. Nagy Imre ezekben nem vétkes, tehát a Nagy Imrének a lapja 1945-46-ban tisztább, mint akár Kádár János múltja, vagy pedig a, amit a Reichkal szembe lehetne hozni.
45-ben maga Nagy Imre is kap egy ilyen megróvást, amikor Vetőmag ügyben odafordul a Szövetséges Elnökök Bizottsághoz, úgyhogy van egy ilyen párhuzam kétségtelen. Azért azt el kell mondani, hogy Reich ügyének előadója a politikai bizottságban nem más, mint Kádár János. Ő az, aki ezt az egészet levezényli, az első kihallgatást is ő végzi, elég brutális módon. Ebben az időszakban Nagy Imre valahol féloldalt van, nincs teljesen partvonalon, de úgy érezhette ő is, hogy akár ő is lehetne ott ebben a pozícióban.
Marosán Győrtől egyszer megkérdeztem még annak idején, hogy mondja Marosán elvtárs, miért nem disszidált, mondta, hogy hova. Tehát ezek egy beszorított állapotban voltak. Ön akarata a kommunista vezetők közül nagyon kevésnek volt, ha egyáltalán valakinek volt is. Ebbe én bele tartozónak vélem magát, Rákosi bátyást is, aki szintén függőségi állapotban volt.
1952-ben kerül börtönbe Kádár, 1953-ban kerül Magyarország élére Nagy Imre, és 1954-ben Kádár kikerül a börtönből. Mondhatjuk talán úgy, hogy 1952-ben Rákosi lecsukja Kádár Jánost, 1954-ben Nagy Imre kiengedi. Egyszerűsíthetünk így?
Hát a tények ezt mutatják. Ugye elhangzott itt, hogy Rákosi sem volt teljes egészében ura ennek a szituációnak, ezzel teljesen egyetértek. Éppen alá festi ezt, ahogy őt eltávolítják a miniszterelnöki székből. 53-ban van ez. Ugye kirendelik, és ott Moszkvában szembesítik a tényekkel, és nem tud mit csinálni, eltávolítják, és a helyébe Nagy Imre kerül. Nagy Imre tehát Moszkva jelöltje arra, hogy kezelje a dolgokat. Először 53-ban szemelik ki erre a feladatra, és ő hozzálát a maga módján, de hát Rákosit nem távolították el a pártéléről, és tudjuk, hogy ez egy kettős hatalom, az egy harchoz vezetett, és nyilván a börtönből való kiengedése a volt kommunistáknak e harc függvényeként is értelmezendő. Ki kit fog erősíteni? Kádár egyébként életfogytiglant kapott. Többen leírják, hogy már akkor is jó színű néz volt a perében, több vádlott volt, ugye mindenkinek elmondta, hogy ő tagadni fog, ellenáll, elsőként őt hívták be, kapott egy sírógörcsöt, és mindent beismert. Életfogytiglanra ítélték. Gondoljuk el, ha nincs a forradalom 56-ban, vagy ha nincs Nagy Imre, akkor életfogytiglan ül ez az ember. Azért érdekes, hogy amikor Kádár kijön a börtönből, nem Nagy Imréhez megy, inkább Rákosihoz megy. Ennek az egész mozgalomnak a teljes irracionalitását mutatja. Rákosi torkér feladatot, Rákosi ad neki feladatot, várt feladatokat, és tovább húzódik ez a elvtárs, vetélytárs, tettestárs hármas, és hallgat, amikor Nagy Imrét lényegében 55-ben politikailag likvidálja.
Ha nagyon csendes és nagyon hallgatag volt, amikor kiszabadul a börtönből, akkor az ilyen nagyon meg van viselve. Egészségileg, idegileg, és ő folyamatosan járt fel a Kútvölgyibe. Kádár a párt ellenzéknek itt azért vigyázott, tehát itt szó sincs arról, hogy ilyen nagy típusú reformot akartak volna létrehozni, hanem egyszerűen arról van, hogy meghalt Sztalin, és korrigálni kellett a rendszer, tehát ilyen rendszerkorrekciók, koncepciókról beszélnék. Kádár egy lehetséges ellenzék a Mukott Rákosival szembe, és a Kádár meg se szólal. Vizsgáltatja magát, kivárt. Állandóan mondjuk ezt a állampárt meg pártállam dolgot, és nem értelmezzük. Kádár volt annyira okos, hogy felmérte, ez majd 56-ban is visszajön az állami hatalomnak az első számú embere, időlegesen Nagy Imre, de hát a párt a Rákosi kezébe marad. A pártnak súlyosabb a funkciója a proletár diktatúrában, mint az államnak.
A Szabad Európa Rádió egy 1956-57-ről szóló dokumentum gyűjteményéből idézünk, mégpedig azt a részletet, amelyben Kádár János Nagy Imréről szóló véleményének gyors változását elemezték.
Az egész életét a kommunizmus ügyére feltevő Nagy Imrét fasiszta ellenforradalmi vezetőnek teszik meg, aki kezdettől fogva ellenforradalmát és a szocializmus árulója. Érdemes ezt az értékelésben történt alapvető változást magának Kádárnak a kijelentésein felmérni. Kádár október 30-án ezt mondotta.
Kijelentem, hogy azokban a döntésekben, amelyekben a minisztertanács elnöksége ma határozott, a magyar dolgozók pártjának elnöksége minden egyes tagja egyetért. Én a magam részéről kijelenthetem azt is, hogy az erősen szólottam. Nagy Imre, Ildi Zoltán, Erdei Ferenc, ismerőseimmel és barátaimmal, általam nagyra becsült és tisztelt honfitársaimmal teljes mértékben egyetért.
Alig 10 nappal később, november 11-i beszédében Kádár így vélekedett.
Nekem, aki miniszter voltam Nagy Imre kormányát, teljes nyitsággal meg kell mondani, hogy teljes meggyőződésem szerint sem Nagy Imre maga, sem politikai csoportja nem akarta az ellenforradalmi rendszer tudatosan segíteni.
Az 1957. május 1-i ünnepségen ezt mondotta Kádár.
Fenyegette a Magyar Népköztársaság társadalmi rendjét. Halálos veszély, a megsemmisítés veszélye fenyegette a magyar munkásparaszt államot, a néphatalmat, a proletáriátus diktatúráját Magyarországon.
Fél év Kádár megszólalásait vettük most elő. Mi változott 1956. november 1-től Kádár Jánosban vagy a környezetében?
November 1-én ugye Kádár eltávozik. November 2-án elmond egy beszédet már kint Moszkvába, miközben a Rákosék a függöny mögül hallgatják. Nincs még tisztázva Kádár státusza. Nem fél év, 24 óra elég ehhez. Ő még, mint a Nagy Imre kormány államminisztere beszél, és akkor még megengedő módon Nagy Imréről november 2-án. November 3-án hazajön Nikita Szergev és Hruscsov. Megállapodnak, és november 3-án már nem az a Kádár beszél, aki november 2-án beszélt, hanem nagyon keményen elítéli már Nagy Imrét, mert akkor már más a pozíciója. Akkor hazajön a magyar valóságba, és összeülnek az elvtársak, hogy megbeszéljék 56-ot, mert azért az mindenkit izgatott, hogy mi történt itt, és ott ugye még egy Fehér Lajos, Acél György, és még talán ketten összesen a Köböl, és még van egy negyedik, még azt mondják, hogy ki kéne egyezni Nagy Imrével. Ahogy lép előre nap mint nap, úgy erősödik meg az a koncepció, ami az ő hatalmához szükségeltetik, hogy itt Magyarországon ellenforradalom volt, és ő kényszerből jött, de a magyar nép érdekében megteszi, pontosan felépített magának egy utat, ami ezt megkapta a támogatást, és azt is tudta, hogy le kell szerelni a saját ellenzékét, és utána meg kell teremteni a kádárizmust. Ennyi.
Az egyébként ettől függetlenül igaz, hogy 1956-ban a forradalom idején egészen november 1-ig, ami Kádárral nem távozik, Nagy Imrével egységben cselekszenek. Valódi ez az egyetértés? Vagy megy arra, amerre a fősodor viszi, és amerre most éppen mennie kell?
Ezek az emberek hatalom bűvöletében éltek. Ahogy ide 45-be betették a lábukat, így mondom Kádárnál is, holott ő itthon volt, de hát illegalitásban volt lényegében. A cél a hatalom. Minél nagyobb hatalom. Kádár is arra hajtott az első perctől. Ezért vesz részt a Rajk elleni brutalitásban, ezért belügyminiszter ő a legbrutálisabb koncepciós perek idején, 48-tól 50-ig, ezért az ő idején számolják fel a parlamentarizmus Magyarországon, és így tovább, és így tovább. De Nagy Imre, éppen az országgyűlés elnöke 47-től pontosan ugyanabban dolgoznak, ki magasabbra jut, ki kevésbé. Ki miniszterelnök, mint nagy, ki börtönbe van. Itt 56-ban találkoznak, egy kormányban vannak. Ezt a forradalmat nem Nagy Imre csinálta. Nagy Imrét 56. október 23-án ugyanazzal a feladattal bízzák meg, mint 53-ban. Kezelje a helyzetet, ahogy lehet, kommunista rendszeren belül. Csak hogy eltelik néhány nap, és Magyarországon a forradalom kivívja azt, hogy a miniszterelnök végül is elfogadja a legfontosabb követeléseit. Ez Nagy Imre bűne, hogy elé tudta helyezni a kommunista mozgalomnak a nemzet érdekeit. És ez Nagy Imre érdeme, ami miatt mi emlékezhetünk rá pozitívan. Kádár valóban minden fontos lépésben elsőjéig együtt halad Nagy Imrével. 28-án, amikor Nagy Imre még 27-én éjjel megtagadja azt a közös azokkal, akik szovjet fegyveres, sőt légierő bevetését követelik Budapesttel. És Kádárral egyetértésben teszi meg. Kádárral egyetértésben döntenek a szovjet csapatok kivonásának kezdeményezéséről, sőt Kádárral egyetértésben döntenek a semlegesség bejelentéséről. Ez a tény. Most, hogy elsején ő bemegy a követségre, és onnan másodikán már Moszkvában van, és hogy harmadikán elköveti a magyar történelem egyik legnagyobb árulását, és részt vesz, nevét adja ahhoz a pucshoz, amit a forradalommal és Nagy Imre kormányával szemben Moszkvában szerveznek, ez már a Kádár rendszer alapja. Az út a teljes hatalomhoz.
Mi a különbség a Kádár és a Nagy Imre között a forradalom időszakában, hogy a Kádár a párt titkára, a Nagy Imre a miniszterelnök. Tehát a Kádárnak kommunistább a frazeológiája, mint a Nagy Imrének, akinek népfrontosabb a frazeológiája, ugyanazért a célért. És egy fordított szituációban lehet, hogy Nagy Imre járta volna be azt az utat, amit Kádár bejár, bár Nagy Imrében voltak olyan tulajdonságok, ami ezt megakadályozhatta volna, Kádárban nem.
Kádár János házvezetőnője nyilatkozott már Kádár halála után a Magyar Rádiónak. Itt arról beszél, hogy Nagy Imre elítéléséről mit mondott a már végnapjait élő Kádár.
Azt mindig mondta, hogy ő nem hibás abba, hogy meghalt Nagy Imre. Vagyis hát, hogy tudom én, megölték, vagy meggyilkolták. Azt mondja, ő abban nem hibás. Csak azt hajtotta, hogy ő ebben nem hibás, hogy Nagy Imre meghalt. Hát, hogy ki volt a hibás, nem tudom. Mert most is, ahogy olvastam az újságban, Grossz mit mondott, ugye, hogy ez Kádár intézte, nem a szovjetek. Legalábbis az újságban, ahogy olvasom. Hát, hogy az mi igaz belőle, honnan tudjam? Ezt csak ő, a két halott tudná megmondani, nem? Hát, az én szemszögemből.
Miért kellett meghalni a Nagy Imrének? Kádár János volt-e a tettes, vagy a Szovjetunió?
Kádár János volt ezért a felelős. Nyilván szovjet közreműködéssel, jóváhagyással, de Kádár egy nagyon tanulékony ember volt, az egész életútja ezt mutatja, és tanult abból a hibából, amit Rákosiék 55-ben elkövettek. Világos volt számára, hogy ha Nagy Imre itthon marad, akkor ő sem egy olyan pártot nem tud bründolni, amilyet szeretett volna, sem pedig a pozíciója sosem lesz biztos. Ezért van az is, hogy Rákosit sem engedi haza. Kádár tudta azt, hogy a hatalmat hosszú ideig szilárdan csak akkor tudja bitorolni vagy birtokolni, hogyha ezt a két embert kiiktatja. Brutálisabb volt Nagy Imrével szemben, ez kétségtelen, de hosszú ideig húzódott a dolog. Azt, hogy az oroszok is részt vettek ebben, az bizonyítja, hogy a pert megszakították. Hát ilyen nincs is a történelemben. Minden ok nélkül februárban kezdik el 58-ban, szóval az oroszok szólnak, hogy most nem időszerű, júniusba térnek vissza, és gyorsan végeznek, és akkor már más bíróval. Ebben Kádár János személyes felelőssége megáll, és ő ezt végig érezhette az utolsó beszédében, szinte minden második mondatból érezzük, hogy ez a bűn őt is nyomasztotta a végső időkben.
Ha a szovjeteknek ez nem áll érdekében, Kádár ezt nem tudja végigvinni. Ez egy szovjet belpolitikai harcnak is egy része. Kádárnak igenis érdekében állt a Nagy Imrét kiiktatni. Szovjet elképzelés ellenére nem lehet Nagy Imrét kötélre juttatni, de a szovjet elképzelés ellenére sem lehetett volna Nagy Imrét meghagyni. Tehát itt egy egyesség volt.
Nagy Imre, mondhatnánk azt, hogy beteg ember volt, 55-ben két infarktuson esett, tehát 62 esztendős volt ebben az időben. Biztos, hogy másként nem lehetett volna kiiktatni?
Mirai Tibor mondja azt, hogy hagyhatták volna, az infarktus úgyis elvitte volna. Kérem szépen, ennek a magyar politikának van egy sajátossága, ez a szimbólum. Nagy Imre ügy ebbe a szimbolikus térbe tartozik.
És Kádár nagyon jól érezte, hogy 55-56 elején egy történelmi időszakra Nagy Imre neve szinte egységbe babonázta a nemzetet. És ez a szimbólum jellege a forradalom hatalom leverése után csak erősödhetett volna, és mivel tettes társak voltak, ki kell iktatni. Nem véletlen, hogy Nagy Imre többször a perben azt mondja, hogy hát hívják ide a Kádárt, ő el tudja mondani, hogy volt, de persze a legfőbb tanúk ezekben a nagy politikai perekben sosem jelentkeznek.
Ha már szimbólumokról beszélünk, akkor újra Kádár János egykori házvezető nőjéhez érdemes fordulnunk. A részletből kiderül, hogy Kádár el akart menni Nagy Imre 1989-es újratemetésére.
Ő akkor azt hitte, hogy ő is hivatalos a temetésre, mert azt tudta, hogy mikor temetik, és kérdezte is, hogy ő nem hivatalos a temetésre? Mondom, nem, mert nem kapott papírt. És mondtam, miért akar elmenni, mire föl? Hát mondom, ha nem kapott meghívót, örüljön, hogy nem kell sehova menni. Azt mondja, de ma van, nem, a temetése? Hát mondom, ma van. Hát ugye az újságból olvasta. Azt mondja, akkor jó van. Hát nem csak ő, az őrök nem engedik, hát a felesége nem engedte volna. Hát hogy nem lehetett. Már akkor elég rossz állapotban volt ő, hogy egy ilyen temetése, amúgy se szeretett temetése menni, nem még akkor egy ilyenre.
31 évvel az egyik szereplő halála után van ennek a közös történetnek a végjátéka 1989-ben. Nagy Imre már 31 esztendeje halott.
A kivégzése, az elpusztítása az ott lebegett végig a Kádár hatalma és rendszere fölött. Nem véletlen, hogy itt a rendszerváltás környékén már a 80-as években Batthyány Nagy Imre örök mécsesként kezdik elnevezni azt a helyet, ahol össze lehetett gyűlni, és hát korábban volt már Párizsban egy megemlékezés, tehát ennek nemzetközi hangja is volt. Valami szimbólum jellege ennek is van, hogy Kádár halálának napján rehabilitálják jogilag Nagy Imrét. Ez egyszerűen misztikus egybeesés a rendszerváltoztatásban.
Ez ugye 1989. július 6-a.
Könnyebb megérteni, hogyha a két embert állítom egymásra szembe, hogy a Nagy Imre szelleme kísért a Kádár élet úton, az itt többről van szó. Hogy kerül Kádár János akkor, amikor a szovjet csapatok élén visszatér szép hazájába, ugyancsak kommunista, vagy a kommunistákhoz közel álló harcos társaival szemben, akik viszont megmaradnak. Mi azt gondoljuk, hogy egyszínű volt ez a politika, 70-es években se volt az, osztott volt ez a társadalom, és ahogy jönnek ki a börtönből a régi elvtársai, az Kádár Jánosnak nem csak személyes, hanem politikai gondot is jelent. Gondoljunk a Nékosz jelenségre. Ha egy Donát történettel, egy Kardos történettel, egy Táncos Gábor történettel, vagy mondhatom se Fekete Sándor történettel szembe kerül, akkor az nem úgy van, hogy a Nagy Imrének a politikája ne vetülne föl, mert ezek mind Nagy Imrések voltak. Az ő életében Nagy Imre nem csak mindegy fenyegető szellem, hanem egy politikai hagyaték, akikkel neki naponta meg kellett küzdeni jelen volt.
Két embert tennénk a történelem mérlegére. Egyikre talán úgy tekinthetünk vissza, mint az életútja végén a nemzetével egységben cselekvő kommunistára, a másikra pedig talán úgy, mint a Rákosi rendszer restaurálójára. Igaz ez a kép róluk?
A Nagy Imre életútja összeforra forradalmi szabadságharccal. Nem az első számú hős a Nagy Imre. Mind a ketten a rendszer korrekció. Nem forradalomról volt szó. Korrekció. Miben tudott egyetérteni a forradalom időszakában Kádár és Nagy Imre? A rendszert akarták korrigálni, továbbra is fenntartani, és nem Nagy Imrén múlott, hogy azt a történeti pozíciót vívta ki magának, amit végül is kivívott, hanem az, hogy a szovjetek és a Kádárék képtelenek voltak egy krízis tisztességgel kezelni, és ehhez járul hozzá az a emberi plusz, amit Nagy Imre élete utolsó szakaszában megvalósított, és ezzel az 56-os forradalmi szabadságharcnak áldozata lett, akire én emlékszem, és megtartom az emlékezetembe, de semmiképpen nem emelem az 56-os forradalmi szabadságharc fölé, hanem annak egy részeseként, aki adott esetben nem szállt szembe a forradalommal és a szabadságharccal, amelyikre akkor megint mondjuk el, hát nem is volt olyan könnyű, mert annak viszont nem volt egységes álláspontja, a politikai szemlélete, tehát itt demokrácia képek voltak, és ezek közül egyikkel egyetértett, másikkal nem. A Kádárt ez nem illeti meg.
Nem csak, hogy nem szállt szembe, hanem mártírja is volt.
Így van.
Ennek a szabadságharcnak, úgyhogy ebből a szempontból ennek a kádári árulásnak, amiről beszéltünk, 56-os forradalom alatt elkövetett árulásnak a következménye az egész Kádár rendszert meghatározta. És sajnos nem ért véget a Kádár rendszerrel, hanem ennek bizonyos nyúlványai még kapaszkodnak belénk mai napig is. Arra gondolok, amit Kádár is megfogalmaz az utolsó beszédében, mintha lenne két erkölcs. Tehát Kádár is azt mondja, hogy ha magánemberként nézem, akkor én mindent sajnálok. De mint politikus, nekem így kellett cselekednem, és ez volt a legszörnyűbb, ez a meghasadt tudat. És sajnos, mintha még tovább is élne ez a gondolat, hogy van két erkölcs. Nincs két erkölcs. Egyetlen erkölcs létezik politikában is, és magánéletben is. Tulajdonképpen, ha ennyit megtanulunk ebből a történetből, ez már előbbre vinne minket.
20. századi történelem.
Kedves hallgatóink, a 20. századi történelem mai adásában az 1958. június 16-án kivégzett Nagy Imre és az őt kivégeztető Kádár János összefonódó életrajzáról beszélgettünk M. Kis Sándor és Szerencsés Károly történészekkel. A műsor munkatársai voltak Schwarz Nóra és Szőlősi Éva. Jövő kedden újra jelentkezünk, köszönöm figyelmüket, Horváth Szilárdot hallották.
Dagen na tina.